albérlők. Túl ontúl nagy volt a szoba, és még egy ablaktalan alkóv is megtoldotta. A régi interziás parkettából jó néhány szelvény kitöredezett, de így is megőrizte századforduló előtti eleganciáját. Két magas ablak nyílt az örökké zűrös utcára. A berendezés inkább egy bútorraktár esetlegességét mutatta, semmint tervszerű elgondolás rendjét. Az összképet elsősorban ágyak határozták meg. Öt ágy, pontosabban öt fekhely volt ebben az aránytalan szobában. Öt fekhely, amely a szó elemi értelmében a vízszintesen nyugodt testek kényszerére utal, arra a több órás állapotra, amelyet a fáradtság és az alvás biológiai kényszere csikar ki az emberekből. Az ágyak kiemelt helyzete arról is vallott, hogy ennek a szobának lakói csak a legkevesebb időt töltik itt függőleges helyzetben, viszont a legtöbbet fekve, szemüket a sötétbarnára szennyeződött plafonra szegezve, míg aztán egy kellemes süllyedés folyamatában el nem nyeli őket az alvás zavaros tömege. A főbérlő, Kovács Fiola, egy vékonyra asszalódott, de roppant mozgékony öreg nő, úgy járkált itt a fekhelyek labirintusában, mint más kedves halottai közt. Ezek a szétnyithatós vaságyak a maguk mozdulatlanságában, rugózatuk egy-egy zenei pengésével, amúgy is a túlvilági gondoskodás hitét erősítették a volt cselédlány egyre szűkebb tudatában. Ezek a kinyitható ágyak valójában elhalt rokonok, akik átnyúlnak a nemlét függönyén és eltartják őt, úgy kormányozzák a világrend dolgát, hogy az ő cincogó öregségét gond ne zavarja. Kovács Viola életének 65. évében nyugodt önérzettel állíthatta, nem érdemtelent jutalmaz a sors az ő szerény személyében. 55 éves korától koráig cseléd volt itt, ugyanebben a lakásban, ebben az óriási szobában, és a hozzátartozó valamennyi sötét mellékhelyiségben, és azelőtt is az ablaktalan kis benyílóban lakott a konyha mellett, éppen mint most. Elbógen Sándor és családja immár 19 éve kivándorlási útlevéllel távozott az országból, és mint kiderült, a volt festékkereskedő nem felejtette el Kovács Viola emberi tisztességét, segítő bátorságát az üldöztetés napjaiban, ráhagyta a lakást teljes berendezéssel, és ezzel mindegy elindította az új úton. Az idős lány jól tudta mindezt nem saját eszének, bölcsességének, csak is a termékeny szeretetnek köszönheti, az istenfélelemnek és a halottak tiszteletének, annál is inkább, mert szülei sosem ismerte, lelenc gyerek volt, ám annál mélyebben érezte levegő gondoskodásukat élete különböző nehéz szakaszaiban. Ezt is megmagyarázta a fiúknak. Így nevezte gyűjtőnéven albérlőit. Nem fogyott ki a hálából, vékony erektől kétlő karját a magasságba emelgetve. Higgyék el, fiúk, és hiába is nevetnek maguk, a halottak átnyúlnak értünk a függönyökön. A fiúk, jelenleg öten, nem titkolták röhögésüket, bár ez a nyíltság önmagában a vonzalom egy bizonyos jele is volt. Kovács Viola többet egér arcán ilyenkor eláradt a gyengét fölény, és a szelíd, nem hiú révület, ő ezt jobban tudja, mint a fiúk. Látta ilyenkor sosem ismert apját, a vasutas egyenruhában, kezében piros zászlóval, amint int az elsuhanó vonatoknak. A tiszteletre méltó férfi halottakat mindig és mindig vasutas egyenruhában látta, kezükben zászlócskával, villogó síppal a szájukban, a mindent átölelő barna füst környezetében. Szokásos, gyors, aprózó lépteivel végigment az ágyak között, megigazította a pokrócokat, élvezte a csendet, de azt a tudatot is, hogy a fiúk nem sokára hazajönnek, ki innen, ki onnan, és megtelik a szoba az ismert zajokkal. Porlongjával megérintette a szabálytalan rendbeállított ágyakat. Édesek vagytok, suttogta, ti jótét szívek. Ezt csak magában merészelte így, ennyire belülről megfogalmazni, gyengét személyes kapcsolatát az ágyakkal féltette az idegen fülektől és a külvilág fényeitől. Az öt fekhely közül négy vaságy, de az ötödik fából van. Magasra polcolt, valódi faragással díszített hitvesi fekhely. Ez még Elbógenék nászágya volt annak idején, s így meghagyta teljes eredetiségében, bár fölöslegesen sok helyet foglalt. Ezen aludt a legrégibb fiú, immár 9 év óta Jós Lajos szobaparancsnok. Jós Lajos fiola legrégibb lakója, egyben bizalmi embere, a jövő menő albérlők zajlásában az állandóság, erkölcsi példa arra, hogy ime az albérlő is lehet pillér, közjogi tekintély, valóságos erőhatalom. Parancsnoki hídja Elbógenék néhai ágya, a félig ember, félig állatfaragványokkal, Lajos foglalkozása szerint hórukember, vagyis anyagmozgató, feudális nevén tróger. Mindenek előtt azonban igazi szakember a tefunál, aki különböző érszorítókkal, bokafáslikkal, emelőékekkel, burtnikkal, és ami mindennél több, az anyag nehézkedési törvényeinek ravasz ismeretével végzi immár közel 2 évtizede ezt a munkát. Ő, amint ezt nem egyszer hangoztatni szokta, bár másként szükszavúságáról ismert, nem valami átképzett, lecsúszott, idezüllött ember, ő valóban ebbe született, ebbe dolgozta bele az éveit, ahogy mondjuk a bányász a föld alatti szakmába a magáit, és a titokzatos generációs elv alapján, ha volna gyereke, erre a pályára irányítaná. Jós Lajos módjával ivott, de folyamatosan, és így állandó emelkedettségben élt. Ez azonban nem hozott ki agresszivitást belőle, ellenkezőleg. Ha éppen megszólalt, viccre állt a szája. Viola bízott is benne, már ugyan a maga gyanakvó módján, mert amióta főbérlő lett, sajnos elvesztette a szabad szegények gondtalanságát. A túlvilágból érte nyúló kezek átrendezték a lelkét, és az ellátottság öröme mellé túl sok szorongást tömködtek belé. Igaz is, gondtalanul boldog csak a nincstelen lehet. Ezt sóhajtotta magában az öt ágy tulajdonosnője. Az elmúlt 2 évben pedig még inkább elburjánoztak benne a félelmek. Hogy mitől félt Viola? Maga sem tudta volna megfogalmazni. Voltak látomásai, hajnaltájt, fél éber állapotban. Vaságyai elereztik az intarziás parkettát, és a nyitott ablakon át kiúsznak a barnán gőzölgő hajnalban. Már a tetők partjai között látta a négy vaságyat libasorban, egymás mögött, majd rajvonalban, amikor nagy recsegéssel Elbógenék nászágya is elszabadította magát a padlótól, és mint egy idétlen bárka, mint egy új Noé hajója, hátán a menekülő Jós Lajossal a tető gerince fölé csúszik, de úgy, ahogy a hajnal meszelő fénye már fejére festi. A látomásnak volt tárgyi alapja, vagy inkább a bujkáló félelemnek volt, hogy itt készül valami. Hogy itt az albérlők, bár hallani nem lehet, zúgnak, mint erdő a vihar előtt, és hogy a hamu alatt vár, csak sejteni lehet, izzik a parázs. Mert 20 hónapja ennek, Viola hónapokban számlálta az éveket is, 20 hónapja, vagy 1-2 hónappal még több is, Jós Lajos egy téli estén, fáradt lábait meleg vízben áztatva, csak úgy vékony ferde szája szegletéből odavetette, hogy megnősült. Viola összecsapta agyon dolgozott keskeny kezét, és úgy kacagott, de közben átjárta a szívét a baljóslatú érzés, amely mindenben ellentmondott a jókedvnek. Megnősült Jós Lajos. Még percekig rázta a nevetés, pedig belülről már teljesen megdermett a szíve. A férfi felemelte sovány, feketére égett arcát, és ellenségesen válaszolt. Megbizony. Violát ritkán hagyta el önfegyelme, de most elhagyta. Remélem, nem akarja idehozni nekem. Nő az én küszöbömet nem lépheti át. Lassanként mindent birtokosított. A konyhám, a rezsóm, és igaz, a küszöböm. A férfi már javában törülközött. Attól maga ne féljen, Violácska, zárta le Kurtán. Ez az én magánügyem lesz ezután is. Több szó nősülésről nem esett. Az anyagmozgató a szombat éjszakákat lakáson kívül töltötte. Nem ő mondta el, a többi fiútól tudta meg a lakásadónő, ilyenkor találkozik a feleségével, aki vidékről érkezik minden szombat délben. Azt is a fiúktól tudta Viola, hogy egy lóexport vállalat irodájának egy artiszti szobáját kapták kölcsön erre a célra, és hogy a falakat világhírű lovak sztárfotói díszítik. A harmónia látszólagossá vált, a falak valahogy kihűltek. A szobaparancsnok ezután is megfelelt az önként vállalt kötelezettségnek. Az egyik fiút például maga pofoszta ki a lakásból, mert részek fejjel egy magánál is részeget kis lotyóval állított be, és követelte, hogy együtt alhassanak. Jós Lajos a vita közepén érkezett haza. A fiú megpillantva a szobaparancsnokot, egy túlsrófolt részeg ötletből kiindulva, Elbogenék nászágyát követelte erre az éjszakára. Magának és a ringyójának. Viola borzongó gyöngétséggel nézte, ahogy Jós Lajos összerántja a fiú mellén a zakót, és két pofonnal kipenderíti a lakásból. A részeg lotyó visítozva követte fiúját. Köszönöm magának, Lajosom! A lakásadónőben eláradt a hála, és mindkét kezével szorongatta a férfi vasfogású kezét. Egész szívével remélte, helyreáll közöttük a régi jóhiszeműség. Ám Lajos arcán nem oldódott mosolyjá a hideg indulat. Nincs mit, mondta, és a feleségére gondolt, akit nem hozhat ide. A nagyszoba élettanában végképp megváltozott valami, az már most nem tagadható. De hiszen nem zavarhatom szét a fiúkat, tépelődött mozdulatlan ajakkal Viola, nem küldhetek el mindenkit, hogy átadjam a szobát neki, egyes egyedül Lajosnak, hogy idehozza a feleségét, a nőjét, Isten tudja kicsodáját. Szíve mélyén tudta, nem csak erről van szó. Magának sem merte megvallani, mert olyasmit érzett, mintha Isten ítélőszéke elé állna, és a lángok lemarnák a testéről a ruhát. Óvakodott attól, hogy megfogalmazza, mert az nem más, mint a teljes megszégyenülés. Évek óta szerelmes volt ebbe a hosszú, csontos, fekete emberbe, aki úgy hordozza karján izomkötegeit, mint a felszerelési tárgyakat. A dolgok rendje akkor változott meg gyökeresen, amikor a negyedik ágyra új fiút fogadott be. A fiút valamelyik volt lakója ajánlotta, olyan komoly ember, aki azóta családot alapított, és főbérleti lakást rendezett be magának. A komoly ajánlással küldött fiú kora őszi alkonyan lépett a lakásba. Szokatlanul szőke volt, világítóan gyerekképű, mintha a fél homályba belépett volna a napsütés. Izzóan élénk kék vászoninget viselt, mint a kék festők. Feszülő nadrágján átütött az izmok játéka. Az egész fiatalember beleérte napsütötte szürke szemét, színes volt és világos. Viola noha tetszett neki a tiszta, jókedvű fiú, váratlanul nyugtalanságot érzett, bevezette a nagy szobába, és megmutatta a vaságyat, amit majd elfoglalhat. Később a fiú kevéssel kapuzárás előtt elhozta szerény kis csomagját. Viola szükségét érezte, hogy figyelmeztesse. Ilyen későn nem lehet hazajönni, mert ő nem hajlandó virrasztani senki miatt sem, neki reggel 5-kor kezdődik a nap. Kulcsot pedig nem ad, egyetlen lakójának sem, kulcsot semmiképp. A fiú, aki Csepelen dolgozott, mint portárdarus, néhány nappal később nem az évődés kedvéért, de csodálkozva kérdezte Jós Lajostól. Magának se ad kulcsot, Lajos bácsi. Emes Fukar szóval csak ennyit felelt, hogy nem. De saját válasza visszakondult benne, zörgött, mint a vasharang. Hosszú évek óta lakóit ennél a vénlánynál bizalmi ember tóton faktum. Lajosom ő ebben a lakásban. Ővé az egyetlen igazi ágy, elbógenék egykori hitvesi ágya, de kulcsot nem kap, annyit még nem küzdött ki magának. És erre jön ez az aranyszőke fiú, a feszülő Texas nadrágjában, elől a szájában egy viplafoggal, és rákérdez, mit az ítélet. Nem. Kulcsot ő sem kaphat. Olyan nincs. Lajos nem az az ember, aki könnyen megnyílik valakinek. 5 szót sem mondott a házasságáról, meg arról, hogy az asszony hetenként meglátogatja, hogy együtt hálganak. 5 szót sem vesztegetett múltjára, gyerekkorára, szüleire, és egy messziről ketyegő inga órára egy távoli falon. Hogy szakember, hogy a hóruk az életritmusa, azt inkább a lénye fejezte ki. Nincsen, hogy ő maga beszélt volna erről. De ez a jókedvű, pimasz gyerek régóta pihenő húrokat érintett benne. Tetten érte magát, hogy ezzel a fiúval tud beszélgetni. És amikor a fiú azt mesélte, hogy levették a portárdalról, mert kiderült, hogy csőlátása van, vagyis nem képes egy pillantásra egész terjedelmében látni a területet, Jós nem nevetett a furcsa kifejezésen, de aggodalom fogta el, mi lesz a fiúval. Néha sétáltak esténként, fizetett neki egy-egy pohár sört, és minden rendszer és meggondolás nélkül beszélgettek erről, arról, ami jött, kuszán és áradon, mint amikor a sötét vizek és világos patakok megindulnak. Már odáig jutottak, hogy Jós Lajos elmondta házasságát, az asszony és az exportvállalat szobáját, amelynek falairól örökgyőztes lovak figyelik szerelmüket. A szíve és a nyelve egyszerre oldódott meg. Már a testvéreiről is beszélt, már a reményeit próbálta megfogalmazni. Az aranyszőke fiatalember megállt, megfogta Lajos karját. Fényesett rá, és az arca, ez a szép arc, bár az izmai nevetésre húzottak, inkább kegyetlen, mint jóindulatú. Hogy magának saját lakása lesz Lajos bátyám, mondta. Magának ugyan soha. Így legalábbis így nem Lajos bátyám. Rős Lajos arra gondolt, ha most szétverni ezt a hibátlanul szép arcot, elintézne valamit. De nem mozdult. Mintha az öccse lennék, Lajos bátyám, a fia. Hallotta tovább a fiú kellemes, mély hangját. Én magának higgye el, a legjobbakat akarom. Még sétáltak valamennyit, de ezt a beszélgetést hosszú ideig nem folytatták. A szelíd ősz hirtelen maradt abba. És kezdődött a rossz idő. Szakadó hideg eső, órákig dühöngő szélrohamok, váratlanul ereszkedő ködök. A 3 emeletes bérház, amelyben több mint 1500 lélek lakott, megtelt köhögéssel, trákogással, a lépcsőház vájusra kopott fokaiban felgyűlt a szennyes sár. Kovács Viola személyes ellenségének érezte ezt az időt, minden cipőtalp ellene dolgozik. Akarva, nem akarva behozzák a lakásába a moslék őszt, a száraz időben semleges lábak most telehordják a padlót, hiába tesz a küszöb elé lábtörlőt, vassácsot, és amúgy is. A gyerekek csupa bosszúból minduntalan eltüntetik a lábtörlőket. A külvilág, amely szép időben úgy lép be az ajtón, mint egy barátságos fiatalember, fényesre kefélt hajjal, most úgy ront be akár egy szemetes kocsi, szétzúdítja piszkát, hidegét, kigyőzi derékkal. Pajos 7-8-kor szokott hazatérni, de nem tudott mit kezdeni a hosszú idővel. A szobában már minden az alváshoz volt előkészítve. Megtörtént, hogy a szobatársak túl tisztak, csattogtak a lapok, a középvetett éjjeli szekrény sötét szürke márványlapján. Egy másik lakó a zsebrádióját nyekergette, de elővigyázatosan, mert Viola iratlan törvényei nem tűrték a rádiót sem. Tilalmaiban a közösség érdekére hivatkozott, és valóban így védte meg lakói nyugalmát. Viola kinyúlt a konyhában, amelynek magas mennyezete a félhomályba veszett, ült a rossz világításban és olvasott. Egy-másfél órát olvasással töltött, s a csöndes tűnődése szűk medre választotta el a szüntelen nappali munkát a pihentető éjszakától. Jós Lajos az első volt, aki levetkőzik, hogy megkeresse helyét a két személyes elbógenákban, amely kemény és sokkal kényelmetlenebb, mint a kinyitható vaságyak, de erről a többi fiúnak fogalma se volt, ők szüntelenül irigyelték Lajost kiváltságos helyzete miatt. Valamivel 15 megérkezett a szőke fiatalember. Arcáról puha fényű hajáról lehámlott a köd, leolvadt a nedvesség. Szinte világosabb lett a szobában, ami belépett. Könnyű környillatot terjesztett az ágyak között, és az a környillat gyakran változott, aszerint, hogy melyik nő hagyta a fiatalemberen. A fiúk arra gondoltak, miközben sajgó csontjaikat mozgatva vetkőztek. Ez a lakótársuk mindig illatos nőkkel találkozik. Szerették volna szóra bírni. Elalvás előtt jó lett volna hallgatni a kalandjait, de a fiatalember nem tüntette ki őket bizalmával. Kevés volt neki ez a környezet, alacsony és unalmas. De lassan úgy alakult, mert mégsem tudott korán lefeküdni, hogy Lajos ágya mellé húzott egy széket, s amíg az anyagmozgató hosszan, elgondolkodva szívta egyik cigarettáját a másik után, a fiú mégis beszélni kezdett nőkről, szerelmekről, futókalandokról. A szoba lassan átizott a szerelemtől, és mindig így tett pontot egy-egy történet után. Tudja, Lajos bátyám, szórakozás, kikapcsolódás. Mert az igaz, hogy minden nő egyforma, de az is igaz, hogy mindegyik más és más. Így aztán nők és nők mellett haladva, visszafelé eljutott a gyermekkorába az anyjához, akinél idegen férfit találta a börtönből szabaduló apa, a testvérekhez, akik korán elszélettek. Anyám mellett az az idegen pók az ágyban ért, Lajos bátyám. Ez volt nekem a startpisztoly. Jó, szeretem a nőket, mert hogy mondja magának, bebútorozzák az életemet. Adnak, amit tudnak. De anyakönyvezetőz, vigye őket más, és a koporsójuk mögött is más gyalogoljon. Érti ezt, Lajos bátyám? A beszélgetés, mint egy kis ösvény, mindig oda vezetett, hogy neki ezért nem kell lakás, otthon, sőt, így érzi magát szabadnak, függetlennek, mint ha szárnyam volna, érti, Lajos bátyám? Az anyagmozgató estéről estére hallgatta a csöndesen patakzó elbeszélést. Körülöttük már mindenki, és minden éjszakába merült. Az ablaküvegen sziszegett az apró eső, A fényeket felszívta a hold nélküli sötét. Hallgatta a fiút, de kikívánkozott a saját elgondolása. Felkönyökölt elbógenék ágyában, csonkig szívta a cigarettát. És ha megvénülsz, ez a kérdés olyan érv, amelyre a nagyhangú fiú sem tud mit mondani. És ha nem csak azt állapítják meg rólad, hogy csőlátásod van, hanem reumát, szívbajod, tüdőtágulásod, akkor hová bújsz, mi? A fiú csöndesen nevetett. A halál ellen megvéd a főbérleti lakás meg a feleség. Ha selejt leszek, megyek a kórházba, menhelyre, szemétdombra, oda, hová befogadnak, na. És különben is. Az ember csak addig ember, amíg viszket a nők micsodája utána. Nekem ez az elvem, Lajos bátyám. Így beszélt a fiatalember, konokul és türelmesen, mint aki beleszövi az álmait az éjszaka sűrű szövetébe. Lajos már elképzelni sem tudta az alvás előtti fél órákat nélküle. Fejjel hátrafelé úszott a megnevezhetetlenbe. A teste elzsibbadt, idegei elcsendesedtek. Félúton volt ébrenlét és alvás között. Hallott valamit a fiú ezüst ingéről, amely minden lányt megszédít. Igen, Lajos bátyám, az ezüst ing, ezt hallott a félhomályban az anyagmozgató. Ha belépek a táncterembe, az ezüst ingben, a lányok reszketnek a gyönyörűségtől. Az ezüst ing most a nagy szobát is bevilágította imbolygó fényével. Szerette a fiút, hálás volt neki, hogy az elalvás előtti űrt áthidalja. Teljesen a bizalmába fogadta. De valamit nem felejtett el. Miért mondtad azt nekem, hogy nem lesz saját lakásom soha az életben? Tele büszkesége ellenére is kénytelen volt visszatérni. Nem kell azt merre szívni, Lajos bátyám, felett a fiú. Amit én mondok, azért nem adnak semmit az OTP-ben, elhiheti. Te gondoltál valamire, amikor ezt mondtad, neked megvolt a jó okod rá. A fiú azonban bezárult, másról beszélt. November vége felé, egy hétfői napon, amikor mögöttük volt Jós Lajos szokásos szombatestén házas éjszakája, mégis a fiú hozta szóba a dolgot. Maga hogy bírja ezt, a violácskát? Kérdezte átmenet nélkül. Eddig sosem beszéltek a lakásadónőről, és mert nem kapott választ, a fiú folytatta. Nem olyan, mint egy pióca, mondja, egy pióca, aki szívja a vérünket. Tere van tiltással, nőt behozni tilos, a rádió egy kicsit nótázni tilos. Kicsoda ő nekünk, hogy megtiltja az életünket. Itt van neki a barom nagy lakás, ahol megszedi magát. Nekünk pedig megtilt mindent, Lajos bátyám. Ezek az érvek furcsán megkeverték az anyagmozgatót. Érezte a fiú szavaiból a mesztelen rossz akaratot, amely mar, mint a lúg, de ugyanakkor érezte azt is, amit mond, az utolsó betűig igaz. De milyen igazság az, amelyből először a rosszat érezni? Milyen igazság az, amitől megborzong az ember háta? Erígy aludni fáradt vagyok, szólt rá a fiúra, ugyanakkor arra gondolt, milyen ember is ő, aki belefolytja társába az igazságot? Gyávaságból teszi, félelemből? A fiatalember nem mozdult, sértődöttség nélkül mondta magáét. És maga kicsodálja neki, a portársa, a kidobó embere, aki elvégzi a piszkos munkát. Most aztán fogd be a szád, mordult rá másikra a Jós Lajos, de maga is elcsodálkozott, hogy milyen szeliden, gyengéden. A szürke fiatalember szeme platina szürkén izzott. Az ilyen világos izzású szem egészen ritka, különleges erő van benne, életöröm, nevetés, de erőszak is. És ha megkapja a beutalót az öreg lány a túlvilágra, azt hiszi lesz annyi esze, hogy előre elkészítsen egy írást, a lakás a magáé, Lajos bátyám. Pedig kötelessége volna a sok szívességért, amit maga tesz neki. Na de én mondom, nem kell ahhoz végrendelet, a legtöbb joga magának van. Lajos felült az ágyában. Most aztán már ne pofálsz. Én ilyen beszédet nem hallgatok. A hangjában most is több volt a kétségbeesés, mint a harag. A másik vállat volt. Nekem 8, én megmondtam a magamét. Te, hogy azt így, hogy nekem kell a lakás, nekem elég egy ágy. Ennyi mindig jut az olyan állampolgárnak, mint én vagyok. És az egyik ágy is olyan, mint a másik. Ezután néhány napig csak közömbös dolgokról beszélgettek. A fiatalember élesen nevetett magában, mert tudta, a magot előtette. Jós Lajos adja a közömböst, de nem tud már mással gondolni, csak a lakásra, amely igazság és jog szerint az övé kell, hogy legyen. A végén mégis kiszakadt a sok töprengés a másikból. Miért gondolod te, hogy nekem jogos ez a lakás? A fiú érezte elárulni magában a győzelem örömét. Persze, hogy erre gondolsz, te kiéhezette rendszerű. Csöndesre fogta hangját. Mert ez a nagy jogi helyzet, Lajos bátyám. Meg az ember igazság. Maga ugye egyszer egy héten találkozik a párjával. Nem tudnak együtt maradni, mert nincs lakásuk. Viola pedig akármilyen jó ember is maga, nem engedi be ide az asszonyt, és ha a kedves párja bemondja az unalmast, lehet ezt a végtelenségig? Elhallgatott. Várta az ellenkezést. Ez a további kérdést. De Lajos nem mondott semmit. És a maga, ez a maga egyedüli lehetősége, ne haragudjon Lajos bátyám. Mert maga olyan kétbalkezes, hogy másképp úgyse tud lakást szerezni. És még azt is mondom, hogy a tanács is maga mellett állna ebben a dologban. A legrégi lakó magának jogos. Mindketten még sokáig ébren voltak a hold nélküli éjszakában, csak cigarettáig gömbje izzott, hol vérpirosan, hol halványokban. Ettől kezdve Jós Lajos már nem érezte a gonoszságot a fiú szavaiból. Ezek a szavak lágyan, testvérien zizektek körülötte a félhomályban, és lassan bizonyos lett abban, ez a fiatalember talán az egyetlen jó akarója. Mint ha egyenes vállaim csak is az ő gondjait hordozná. Így jutott el addig, hogy ellenkezés nélkül hallgatta fiatal barátjának ezt a mondatát is. Csak hogy Villácska, ahogy én nézem, ezt a vékony fajtát még sokáig nem akar meghalni, sőt, lehet, hogy minket is túlél, és akkor megint megüresedik két ágy neki. A legrettenetesebb dolgokat is humorral kevette. Van, amikor a természet elfelejti, hogy mi a kötelessége, tette hozzá. És ez is nagyon tréfásan hangzott, nevettek rajta. December elején már eléggé értették egymást. Olvasta az újságban Lajos bátyám, hogy egy öregasszony megint ott fulladt a lakásában? Kérdezte a fiatal ember. Nyitva felejtette a gázcsapot. Hiába az öregség, kikészül az agy. Az anyagmozgató idegei megfeszültek. Ez az újabb fordulat megdöbbentette, és fölébresztette az előbbi ellenkezést. A fiatalember azonban tűnődve, mint aki utána néz a szétfoszló szavaknak, minden nyomaték nélkül folytatta. Tudja, Lajos bátyám, a növényt is ritkítani kell, ha azt akarjuk, hogy jobban teremjen. Hát a természet így is ritkít, feledékenységgel. Az öreg ember, mikor már eleget élt, nyitva felejti a gázcsapot, és megüresedik egy lakás, felszabadul egy nyugdíj. Az anyagmozgató csöndes irtózattal válaszolt. Te gyilkosnak születtél. A fiatal ember csak nevetett, fehér fogaival belehaladott a sötétbe. Jós Lajos kezdett rettegni társától, elhatározta, nem áll szóba vele, valami mégis húzta feléje. Még moziba is elmentek együtt, de amikor a fiú egy fiatal özvegyasszony lakására hívta, ellenállt, magára erőltetett fegyelemmel. Nem akart teljesen a fiú markába kerülni. A fiatalember sem felejtette el, hogy társai gyilkosnak nevezte. Nem haragudott emiatt, de úgy érezte, az ügy elintézetlen. Szóba kellett hoznia, hogy én gyilkosnak születtem volna Lajos bátyám. Lehet, hogy ez igaz, és az anyám melléből egy gyilkos szívta az életet, de hát mégis úgy áll a dolog, hogy eddig még nem öltem meg senkit. Jós Lajos zavartan mentegette magát, kínlódott az ügyetlen szerepben, a helyzet megalázta. A fiúnak azonban tetszett a játék. Talán nem gyilkosnak születtem én, hanem ítélet végrehajtónak. Violácska nem sokára 75 éves. A világnak semmi haszna belőle. Sokáig élt, mondta végül múlt időben. És ez volt a félelmetes. Hogy értette azt, hogy ítélet végrehajtónak születtél? Kérdezte gyámoltalanul a másik. Úgy, hogy valahol ezt a violácskát már halálra ítélték, csak éppen nincs, aki az ítéletet végrehajtsa. Jós Lajos medve vágta a fiatalember. Ilyen vicceket nem tűrött a vadállat. Fiatalember üresen, hidegen nevetett. Nem viccelek én, Lajos bátyám. Két hét hiányzott karácsonyhoz. A szobatársak egy része hazakészült vidékre. Úgy adódott, hogy ketten maradnak itt az albérlők közül. Az anyagmozgató és a fiatalember. Kovács Viola, bár életéhez hozzátartozott a fiúk jövése, menése, minden évben sóvárogva várta ezt a néhány napot, mert ilyenkor kiöbösödött a csend, és megnyílt az emlékek tartománya. Ilyenkor elbeszélgetett halottaival, egy-egy mosollyal, integetéssel üzent nekik, teljes volt a megértésük, sőt a cinkosságuk. Már idejekorán megvette a szép nagy fát a lehelpiacon, idén a szőke fiatalember ajánlkozott, hogy hazahozza neki. Viola is csalódást érzett. Hát nem Lajos? Lehet, hogy Lajos elvidegült tőle? A gondolattól megrémült, mert ez teljes bizonytalansága lökte volna. Lajos már bejelentette, hogy a szentestét az exportvállalat irodájában tölti feleségével. Viola legszívesebben azt mondta volna, hozza már el egyszer az asszony, ismerkedjenek össze. De attól félt, hogy még megjárja a nagy lelkűséggel, és a nő itt marad. Bemegy a szobába, leül a nagy faragott ágyra, és nem hajlandó többé elmenni. Hallott ő már ennél riasztóbb dolgot is. Nem szabad az emberekben felszabadítani a választás lehetőségét. Ügyelni kell a szokások rendjére, nehogy az ember hittelen madárnak érezze magát, és röpködni kezdjen a lehetetlenségben. Talán Lajos is arra vár, hogy meghívja az asszony, de ő nem, ezt igazán nem tehetünk kockára. Hallott ő már olyasmiről, hogy férj és feleség birtokba vette az albérleti szobát, spanyol falat állítottak, és éjszakánként onnan suttogtak, nyögdécseltek, míg végül minden albérlőt elvisztek a lakásból. A lakásadónő pedig meghalt, igenis meghalt. Ez a gondolatsor elég volt ahhoz, hogy visszatérjen a látomása. Az ágyak megint ott lebegtek libasorban, a háztetők partjai között, az újhold meredek fénysugarában. Jós Lajos ugyanezt gondolta magában. Kirekesztik asszonyát. Hideg, határozott gyűlöletet érzett. Olyan volt ez a gyűlölet, mint egy asztalnak kitett kés. Most már minden viadozás nélkül befogadta a fiatalember egész gondolkodási rendszerét az igazságról és a jogról. Hallotta halk kellemes hangját, amit azt mondja, ő ugyan nem gyilkos, ő csak ítéletvégrehajtó. Összeszorult szívvel és ököllel, szabad nélkül biztatta. Jó, hajtsd hát végre az ítéletet. Hideg volt a szíve, de azt tudta, eddigi élete elveszett. A régi Jós Lajoshoz többé semmi köze. Soha nem beszéltek meg semmit pontosan, de az ítélet ott lobogott a sötét szobában közöttük. Végül egyszer a fiatalember elkezdte mondani a kimondhatatlan. Szentestén nagy csend lesz ebben a lakásban. Iszonyatosan nagy csend. Jós Lajos kitapintotta a szavak értelmét. Olyan nagy lesz ez a csend, amilyenben még nem volt részei a lánynak. Nem lesz a lakásban senki, aki megzavarná ezt a nagy csendet. Talán egy héten karácsony előtt mondta ezt a fiatalember, és elmesélte, hogy mit olvasott még itt az újságban. Egy öreg ember gázon fűtött magának, de a sütő egyik csapját nyitva felejtette. Így fulladt meg a szerencsétlen, és csak 3 nap múlva fedezték fel a halálát. A fiatalember felidéző ereje jelen időben a fagyos halált suhogtatta a szobában. A gázsütő csapja csak félig marad nyitva, és olyan vékonyan jön a gáz, épp hogy csak szivárog, eleite még szaga sincs, a főbérlő megunja az üldögélést a karácsonyfa alatt, fogja magát és lefekszik. Így aztán átmegy az egyik alvásból a másikba, minden fájdalom nélkül. Jön a rendőrség, jön a tanács, jönnek a hivatali emberek, kipipálják a dolgot. A lakást pedig átigyelt egy másik ember nevére. Ennyi az egész Lajos bátya. Az anyag mozgató összeharapta Ferde száját, és úgy tett, mintha nem hallana ebből semmit. Ő nincs itt, nem helyesen és nem tiltakozik. A szentestét az élettársában tölti az export irodában. Ettől a naptól kezdve került a fiút. Amint lefeküdt, behunyt a szemét és összeharapta a száját. Semmi köze semmihez, gondolta konokul és mereven. Félig lezárt szemesarkából figyelte a fiatalembert, aki arról beszélt, hogy egyszer majd megmutatja az ezüst inget. Nézte a fiút, és arra gondolt, még soha ilyen közelről nem látott gyilkos. Az exportiroda fülkéjében derűsen indult a karácsony este. Jós Lajos utolsó pillanatban szerzett egy kis fenyőfát, a vidéki asszony 2 doboz süteményt és frissen suhogó lepedőt csomagolt ki a bőrönből. Pillanatok alatt vanília illatú lett a műbőr szagú szoba. A fenyőfa már állt a talpán, a sztárlovak fotóit védő üveglapok visszavették a gyertyák fényét. Ezen a napon szokatlanul sok hó esett, ettől a csend olvadékonyan puha volt, az utcák korán elnéptelenedtek az életbel terjessé vált. Az asszony jó szagú és ápolt, mintha önmagát is a bőrönből vette volna elő. A sok kedves holmi közül. Kiment, hogy az eltiszt rezsóján megmelegítse a pultos ügyet. Jós Lajos, amint egyedül maradt az ünnepi fa mellett, azonnal a fiatalembert látta, szemében az izzó világossággal. Igen, most csavarta meg a gázcsapot, de csak annyira, hogy szivárogtassa, és már szalad is a spirálosan kanyargó lépcsőkön lefelé. Viola pedig a karácsonyfa mellett ül, emlékei sátra alatt, lehunja a szemét és társalog halottaival, a halottaival, ahogy annyiszor elmesélte. Egy ideig hallja a tányéról a kemény ketyegését, aztán minden elúszik a csendbe. Odakint az asszony dudorászva melegítette az ételt, a zsír erősen sisterget. Megint Violát látta, a lehunyt szemű Violát a karácsonyfa alatt. A nagyszobában sötétség, csak a konyhában ég a villany. Jós egy régi ingerültséget érzett a szívében, mert Viola a karácsonyt is a konyhában ünnepli, nehogy a szobában felfordulás legyen. Spórol és mire spórol? A gáz vékonyan, de folyamatosan szétárad a konyhában. A szoba fél sötétjében megrecsen a faágy, szú dolgozik benne. Az asszony mondott valamit, de az anyagmozgató nem értette, csak találomra válaszolt. Az asszony hangja tömör, mint a harangütés. Jós Lajos a bordái között érezte a kényszert, most innen el kell mennie. Már futott is kifelé. Hallotta a háta mögött az asszony tanástalanul felívelő hangját, de már az utcán szaladt. Ő volt az egyetlen utas az élesen kivilágított robogó autóbuszban. A bőrén érezte a sütemények vanília illatát. A néptelen lépcsőházban nem találkozott senkivel. A gangó megállt egy pillanatra, lenézett a ház mély, óriási udvarába, amely olyan volt most, mint egy pályaudvar, amelyet bombatámadás ért. Embertelen csend. át az iszonyat megdermesztette. Végül mégis indulnia kellett. Az agyában a homloka mögött megint vetíteni kezdett a mozi. Viola ott ül a fa mellett, lehunt szemmel. A konyha ablak, ez a sárga négyszög úgy világított, mint máskor. Rohant a sikos folyóson az ajtóhoz, és mert nem volt ajtókulcsa, a lakás adónő nem adott neki, teli ököllel verte az üveget. Addig veri, amíg rászakad a ház, az ég volt, az egész Sacramento. De nyílt az ajtó, és ő lihegve zuhant a konyhába. Viola volt, aki ajtót nyitott. Vékonyan, törékenyen, arcán egy ritka pillanat fluorizáló mosolyával. Úgy állt ott ünnepélyesen, mint a fiúk és vaságyak anyja. És ott állt a fa mellett, megypiros melegítőben, világító szőke hajával, mint egy hímringyó a fiatalember. Mi jutott eszébe, Lajos? Csak nincs valami baj, hallatszott Viola vékony, cincogó hangja. A fiatalember kisé előbbre lépett a fény alá, mint egy a pillanat színpadára. Tetszik tudni, Violácska, kérem, ez a jó lakókártársunk azért rohant haza, magasba emelte arcát, nyakát megfeszítette a nevetés. Azt hitte a maga szobaparancsnoka, Violácska, elmondta most már minden nevetés nélkül az elmúlt hetek történetét. Vicc volt ez, Violácska, átejtettem a kollégát, és ő szépen bevette és megrágta. Tetszik látni, milyen sápad? Azt hitte, hogy maga Violácska itt ül a széken, a gyertyák gyönyörűen lobognak, és maga már, hogy is mondjam, elvégeztetett. Maga sem tudta, hogy került beszédébe ez az archaikus szó. Viola ott állt a küszöbön, megbénulva, lejtett karokkal, a fiú szavai lemarták arcáról az előbbi mosolyt. És miután elhangzott a beszéd, olyan csönd feküdt rájuk, mint a sok száz méternyire a föld alatt volnának. Ez a súlyos bánacsönd sokáig tartott, de egyszer a Violán végig rángott a rémület, most ért el a mozdulatig, sarkig tárta az ajtót, kilépett a folyósóra, s a rácsot megmarkolva vékony, sikongó hangon kiáltozni kezdett. Gyilkosok, ordította, ezek itt gyilkosok, rám nyitották a gázt, megfulladok, segítség! S ő ketten némán mozdulatlanul álltak mögötte. Fák országon.